Barta Judit, a Debreceni Egyetem docense, a kardiológiai és szívsebészeti klinika szakorvosa miniszteri elismerő oklevelet vehetett át a közelmúltban. Az országosan és nemzetközi szinten is megbecsült orvost az egészségügy területén végzett kimagasló tevékenységéért tüntették ki még novemberben. Orvosként olyan szakterületre vágyott, amelyben a manuális gyógyító munka és a belgyógyászati szintetizáló orvoslás egyaránt jelen van. Ezért választotta a kardiológiát. Munkája során fontosnak tartja a betegellátás innovációját, az új beavatkozások, korszerű gyógyszerek, minél gyorsabb bevezetésén dolgozik a még magasabb színvonalú gyógyítás érdekében. Dr. Barta Judit, a Debreceni Egyetem docense, a kardiológiai és szívsebészeti klinika szakorvosa. Gratulálunk, kedves doktornő, a miniszteri kitüntetéshez. Tehát mindenek előtt, hogyan lett önből orvos?
Már gyermekkorom óta ez volt az a szakma, ami igazán vonzott. Édesanyám gyerekasszisztens volt, és volt lehetőségem belelátni az egészségügyi dolgozóknak a munkájába. Nagyon tetszett segíteni másokon. Én nem a gyerekgyógyászat, hanem inkább a felnőtt gyógyászat felé vonzódtam. És amikor végeztem az egyetemen, itt a akkor még Debreceni Orvostudományi Egyetemen, az általános orvosi karon, akkor szerettem volna egy olyan szakmát választani, ahol tudom a manuális képességeimet is kamatoztatni, ugyanakkor egy belgyógyászati szintetizáló jellegű gyógyításra is szükség van, és a kardiológia ebből a szempontból teljesen megfelel. Itt kiélheti az ember mind a két tudásvágyát.
Ennél a manuális résznél maradva egy kicsit, ez azt jelenti, hogy akkor műtéteket végez, most is egy műtétről érkezett doktornő, ezt elárulhatjuk, igaz?
Igen, tulajdonképpen műtéteket végzünk, de ezek nem a régi klasszikus értelembe vett szívműtétek, mert nálunk nem történik mellkas megnyitás, hanem mi úgynevezett minimál invazív műtéteket végzünk, azaz artériás vagy vénás éren keresztül, egy szúráson keresztül bejutva az érrendszerbe, el tudunk jutni a szívig, és elvégezni a szükséges beavatkozást.
Sok ilyen beavatkozást végeznek, mondjuk heti, vagy havi, vagy milyen szintre bontsuk ezt le, mert még nem tudom, lesz-e például doktornőnek a mai nap folyamán műtétje.
A beavatkozások száma, tudok mondani, éves adatokat rendelkezésünkre állnak. Összesen 5-6 ezer között van azon beavatkozásoknak a száma, amit a szívem valamilyen invazív módon végzünk. Ez itt a klinikán van, és ezek egy része koszorúér beavatkozás, egy része pedig strukturális szívbetegséggel kapcsolatos eltéréseknek a korrekciója, ez például szívbillentyű hibáknak a javítása, a transzkatéteres aorta billentyű beültetés, vagy egy kéthegyű billentyűnek a úgynevezett mitraklip beavatkozás, amikor összecsiptetjük a billentyűnek a lemezeit, és így szűkítjük a billentyűt, vagy ide tartoznak azok a szívhibák, amelyek ilyen lukat képeznek a szívben, ez leggyakrabban a pitvari sövényen alakul ki, ez hívjuk úgy, hogy pitvari szeptumdefektus, ASD vagy PFO néven is szokták hallani a kedves hallgatók, vagy pedig vannak olyan betegek, akiknek a szívritmus zavara miatt, egy pitvarfibrilláció miatt szükségessé válik a bal fülcsének a kirekesztése a keringésből, a bal pitvartól elizoláljuk egy ilyen kis dugóval. Tehát ezeket a beavatkozásokat mind meg lehet csinálni, anélkül, hogy a betegnek a mellkasát meg kellene nyitni.
Ezek egyébként gyakran előforduló szívbetegségek, amikről most beszéltünk?
A leggyakoribbak természetesen a koszorúérbetegségek, aztán vannak persze gyakori billentyűhibák, az aorta billentyűnek a degeneratív elhasználódásos betegsége talán a következő leggyakoribb. Ezek a katéteres számnak a kb. 1500 esetét koronáriás beavatkozások teszik ki egyértelműen. Ezek egy része tervezett szívkatéterezés, koszorúérfestés, vagy azért, mert a betegnek koszorúérbetegségre jellemző panasza van, vagy azért, mert mondjuk szívbillentyű betegséget találtunk, ami miatt operációhoz készülünk, és ilyenkor is ki kell vizsgálni a koszorúér állapotát. A megkatéterezett betegeknek egy részénél találunk koszorúér szűkületet, hogyha az a szűkület olyan, hogy alkalmas ilyen katéteres tágításra, akkor ezt meg is szoktuk csinálni. Egy ballonos tágítást végzünk a szűkületnek megfelelően, és utána a legtöbb esetben egy fémből készült hálószerű kis csövet helyezünk be az térbe, amit stentnek nevezünk. És hát vannak azok a betegek, akiket mi nem tudunk katéteres úton meggyógyítani, ezek a betegek általában utána a szívsebészetre kerülnek, és megoperálják őket. A koszorúér betegeink között vannak olyanok is, akik nem tervezett módon kerülnek hozzánk, sajnos elég jelentős számban. Ezek az úgynevezett infarktussal ide kerülő betegek, aminek a száma azért világszerte elég jelentős, és nagy terhet ró a társadalomra, és későbbiekben ezek a betegek rendszeres gondozást fognak majd igényelni, gyakran újra is kell katéterezni őket, és nagyon fontos, hogy ezek a betegek a megfelelő katéteres kezelés után aztán megkapják a megfelelő gyógyszeres terápiát is.
Miért éppen a kardiológia egyébként? Tehát én laikusként úgy látom, hogy talán ez a legkevésbé nőies terület az orvos szakmán belül. Ez nagyon kemény. Akármikor adódhat egy olyan műtét, amikor be kell ugrani, tehát gyakorlatilag folyamatosan rendelkezésre kell állni.
A kardiológia egy nagyon heterogén terület, bármennyire is nem gondoljuk, mert elindult a szubspecializálódás a szakmán belül, tehát a kardiológiának csak az egyik ága az, ami ez a úgynevezett invazív ág, és szintén az invazívághoz tartozik az elektrofiziológia is, ugye, akik a ritmuszavarok kezelésével foglalkoznak, mert azok is katéteres beavatkozással történnek. De van egy olyan ág is, ami az úgynevezett klasszikus konzervatív kardiológiát képviseli. Ezek a kollégák a szívultrahangot ismerik töviről hegyire, és nagyon profi módon vizsgálják ki azokat a betegeket, akik bekerülnek, és majd segítenek abban, hogy a megfelelő betegek becsatornázódjanak az invazív ágra. De való igaz, hogy az invazív ágon, akik ebben a szakterületben dolgoznak, kevés a nő, országos szinten is, és ez inkább szerintem ez csak egy hagyomány, hogy ez elférfiasodott szakma. Szerintem a nők is ugyanúgy megtalálhatják a helyüket ebben a munkában. Ha valaki mutat affinitást az invazívabb dolgok iránt, nőként, annak ez nem fog problémát okozni. Nőként azt sem érzem problémának, hogy mint nő nehezebben fogadnának el a kollégák.
A család mit szólt hozzá, és a család mennyire támogató közeg ebben a szakmában?
A családom mostanra már leszűkült, mert most már csak édesanyám él, testvérem pedig nincsen, de az tény, hogy ameddig éltek a szüleim és a nagyszüleim is, megvolt részükről a támogatás. Nekik az volt a legfontosabb, hogy én boldog legyek, és hogy megtaláljam, amit szeretek. A mi szakmánkban egyébként is fontos, hogy az ember szeresse, amit csinál, mert akkor tud kellő odaadással és figyelemmel lenni a betegei felé.
Na most én olvastam egy korábbi interjút, és akkor abban ilyen kulcsszavakat írtam ki magamnak, hogy mindent meg kell tenni a betegért, néha erőn felül is, aztán soha nincs megállás, folyamatosan képezzük, fejlesszük magunkat, hogy minél magasabb szintű munkát végezzünk, törekedni kell arra, hogy a legjobbak között legyünk, szóval ezek mind azt mutatják nekem, hogy ön egy maximalista ember. Így van, jól sejtem? Vagy ez valahogy úgy elvárás is?
Igen, jól látja, valóban maximalista vagyok. Amit csinálok, azt szeretem a tőlem telhető legjobban elvégezni. Ez bizonyos szempontból jó, mert ez a betegeknek csak javára válik, hogy nem fél munkát végzünk, és kellő alapossággal dolgozunk. Ugyanakkor egy kicsit nehézé is teszi az életet, mert a kollégáktól és a környezetemtől is ezt a maximalizmust várom. Úgyhogy emiatt néha nekem magam is át kell gondolni egy helyzetben, amikor elvárok valakitől valamit, hogy az mennyire reális, és hogy ténylegesen erőn felül várható-e tőlük az a teljesítmény, amire néha szükség van.
Ugye, mert ezt az orvos sorozatokból is láthatjuk, hogy egy-egy ilyen műtét mekkora csapatmunka, ezt gondolom az életben is így zajlik, hogy ez egy ilyen nagyon összetett munka. Miért fontos tímben gondolkodni egy-egy műtét esetében?
A team munka az nagyon fontos. Nem csak a műtőben egyébként, hanem az osztályos munkában is. És ennek az az oka, hogy nincs olyan ember, aki mindenhez ért. És mindenkinek megvan a feladata a teamben, és azt kell a lehető legjobban csinálnia, és arra maximálisan odafigyelnie. És hogyha mindenki hozzáteszi a saját részét, akkor áll össze a végeredmény, és ez a műtőben máshogy elképzelhetetlen. Az, hogy ne ismerjük egymásnak a gondolatait, ne tudjuk azt, hogy mi a következő lépés. Enélkül nincsenek sikeres beavatkozások.
sikeres beavatkozás után milyen esélyekkel gyógyulnak ezek a betegek? Nyilván esete válogatja, de azért lehet valamilyen általános megállapítást tenni?
A kardiológia az egy pozitív töltetű szakma, én úgy érzem. Nagyon sok élmény, ami pozitív visszacsatolásként jön a betegek oldaláról, megerősít minket abban, hogy igenis ezt érdemes csinálni és folytatni, és még hogyha előfordul az, hogy vannak újraélesztett betegek, akiket területről hoz a mentő hozzánk. Ezeknél a betegeknél nem tudjuk előre, hogy fognak felépülni. Gyakran nem rajtunk múlik már, hogy a beteg a későbbiekben lábra áll és hazamegy, hanem azon a néhány percen, ami akkor történt, amikor a beteg hirtelen rosszul lett és meghalt, vagy megállt a keringése. És hogyha akkor mindent jól csináltak a helyszínen az ott lévők, legyen az egy laikus hozzátartozó, vagy egy idegen az utcán, illetve egészségügyi személyzet, ha akkor minden jól történt, és úgy sikerült a keringést helyreállítani meg a légzést a betegnél, akkor jó eséllyel lábra fog állni. Hogyha azokat az első perceket nem kellő figyelemmel és ismerettel töltöttük a beteg mellett, és nem próbáltunk azonnal mellkas kompressziót kezdeni, hogy keringését biztosítsuk a betegnek, akkor elképzelhető, hogy olyan súlyos agyi oxigén hiányos károsodás szenved a beteg, ami miatt nem fog tudni majd felépülni. Hiába lesz jól működő szíve és keringése, az agykárosodás ezt meg fogja akadályozni. Most azért ezeknél a betegeknél is hál' Istennek látunk sikertörténeteket, ami egy nagyon jó érzés, amikor egy beteg, akit hetekig az intenzív osztályon próbáltunk napról napra lábra állítani, az egyszer visszaköszön az utcán civilbe.
A mi rádiónk is gyakran beszámol arról, hogy ebben vagy abban a közi intézményben automata defibrillátorokat helyeznek el, sőt az ott dolgozókat még ki is képezik arra, a mentőszolgálat segítségével, hogy ezt használni is tudják adott esetben. Mit szól ehhez a tendenciához, illetve gyakran kerül sor arra, hogy ilyesmit bevessenek?
Úgy gondolom, hogy mindenképpen szükség van rá. Egyre több olyan helyzet van, amikor ez előkerül, és szükség van rá, és nem látom azt, hogy még kellően képzett lenne a lakosság ahhoz, hogy ezeket az eszközöket bátran előmerje venni és merje használni, illetve hogy egy újraélesztés során oda menjen egy beteghez, és elkezdje a segítségnyújtást. Ezért fontos az, hogy a köznevelés az már nagyon korai életkorban elkezdődjön. Gondolok itt az alsó tagozatos iskolásokra. Ugye hallottuk a tévében, rádióban is nem egy esetben, hogy akár az óvodás korú gyerek volt az, aki felhívta a segélyhívó számot, és ő révén maradt életben az édesanyja. Tehát ezek olyan csodálatos dolgok, amik remélem, hogy példaértékűek mindenki számára, és kedvet kapnak ahhoz, hogyha van olyan lehetőség, ahol tudják gyakorolni például az újraélesztés demóbabán. Elmondják nekik a pontos teendőket. Nem olyan bonyolult megjegyezni. Mentőszolgálatnak is vannak rendszeresen ilyen képzései. Szokott lenni szívünk napja és más egészségrendezvények, ahol ezekre szintén időt szánunk és hangsúlyt fektetünk. Úgyhogy én bátorítok mindenkit, hogyha ilyen lehetősége van, akkor menjen el.
Az elmúlt évtizedek alatt milyen fejlődésen ment keresztül az orvostudománynak ez a területe, maga a kardiológia, és ennek fényében hogyan látja a jövőjét?
Nagyon örülök annak, hogy ezt a szakmát választottam, mert ez talán az egyik legdinamikusabban fejlődő ága az orvostudománynak. Ugye eddig sokat beszéltünk a manuális oldalról, az invazív beavatkozásokról, de a gyógyszeres kezelésekben is születtek áttörések, és ez nagyon kevés szakma mondhatja el magáról. Mi egy klinikai központ révén nyitottak vagyunk mindig az újdonságokra, nagyon inspiráló a közeg, az elődeim is nagyon jó példával jártak, és vannak klinikai gyógyszervizsgálatok is, amikben részt veszünk. Tehát mi tényleg próbáljuk azt, hogy amint van egy olyan készítmény, ami a beteg segítségére lehet, azt próbáljuk meg bevezetni és alkalmazni. A betegek ezért hálásak, mert látjuk a gyógyulást, és látjuk a javulást a vizsgálatok, a kontrollok során.
Az kiderült a beszélgetésünk során így rejtve is, hogy nyilván nem napi 8 órát dolgozik. Hogyha innen hazamegy, akkor mivel tölti szívesen a szabadidőt? idejét?
A szabadidőm egy részét még mindig a munkám teszi ki, mert sokszor van olyan még elvégzésre váró feladat, amihez nem kell feltétlenül már itt bent lenni a klinikán. Gyakran a tudományos előadásoknak a diasora az otthon készül, közleményírás is, irodalmazás is otthon történhet, beszámolókat, jelentéseket írni szintén meg lehet otthonról is csinálni, de amikor tényleg van egy kis szabadidő, akkor szeretek téli időszakban, ha lehet valamilyen téli sportot űzni, szeretek síelni. Amikor erre nincsen lehetőség, akkor pedig utazni. A kongresszusok alatt nem nagyon van lehetőség a helyi viszonyokat megismerni, viszont arra jó, hogy ötletet gyűjt az ember, hogy hova érdemes visszamenni, és alaposabban megnézni. Ezen kívül szeretek túrázni, akár ugyanott nyáron is túrázni, ahol télen síjelek, mert teljesen más arca van a hegyeknek télen, mint nyáron.
Hogyan látja a fiatal kollégákat? Mennyire vonzó számukra ez a terület, a kardiológia?
Vannak fiatal rezidenseink, hál' Istennek vannak érdeklődők. Úgy érzem, hogy az utóbbi néhány évben egy stagnálást ért el azért a jelentkezők, az újonnan érdeklődők száma. Ennek sok oka van az iskolarendszerben, hogy hány orvostanhallgató végez, hányan mentek el külföldre, hányan maradtak, ki lesz pálya elhagyó, mert ugye ezeket is sajnos mind bele kell kalkulálni. De vagyunk elegen.
Mondta az előbb doktornő így fél mondatban, hogy ugye vannak, akik külföldre mennek. Magyar kardiológusokat szívesen fogadják külföldön is?
A magyar orvos úgy általában, és nem csak a kardiológus, elég jól képzett. Ez az iskolarendszerből adódik. Nagyon sok a tárgyi tudás, amit meg kell tanulni. Míg nyugaton inkább a problémaorientált oktatás van, ezért néha bizonyos tények, száraz adatok annyira nincsenek benne a fejekben. Viszont tudja, hogy hol kell utána nézni. De vannak helyzetek, amikor nincs idő utána nézni, hanem azonnal tudni kell ezeket a dolgokat. Ilyenkor előny az, hogyha ténylegesen az embernek ilyen jellegű képzettsége van. Akik külföldön vannak, azért mindenki helytáll. Nem sokan jönnek azért vissza a jelenlegi tapasztalataink szerint a mi környezetünkben, akiket láttunk, hogy külföldre mennek. Lehet, hogy most már itt is alakultak a munkafeltételek egy kicsit jobb irányba, ugye a fizetés is egy kicsit jobb lett, de azért még mindig elég nagy a különbség, és aki már ott egy életet felépített magának, az már hiába gondolja úgy, hogy ő maga még visszajönne, de már a család, a gyerekek, akik oda illeszkedtek be, ott vannak a barátaik, már nem fogják vállalni ezt.
Beszéljünk a díjról. Tudjuk, hogy több elismerést is kapott már. Ez a mostani hogyan illeszkedik ezek sorába?
Igen, kaptam már több díjat. Még egyetemista voltam, amikor az első egyetemi elismerést kaptam, amire igazán büszke voltam, ez a Pro Universitate Juventutis emlékére, ez a hallgatóként végzett munkám az egyetemért. És aztán természetesen, amikor végeztem és elkezdtem klinikusként dolgozni, illetve egy ideig kutatóintézetben is dolgoztam. Ugye PhD hallgatóként kezdtem itt a kardiológiai és szívsebészeti klinikán, a klinikai fiziológia tanszéken, és ennek folytatásaként volt lehetőségem Amsterdamban, az Amsterdami Szabad Egyetemen is dolgozni egy kicsit, és két évet voltam Kanadában, Winnipegben, ottani kutatóintézetben, és ott is sikerült díjat kapjam. A legjobb posztdoktori ösztöndíjas díját kaptam abban az évben, és kaptam rektori elismerő oklevelet, és most talán ez lesz az, amire a legbüszkébb leszek.
Barta Judit, a Debreceni Egyetem docense, a kardiológiai és szívsebészeti klinika szakorvosa miniszteri elismerő oklevelet vehetett át a közelmúltban. Ennek apropóján készült elhangzott beszélgetésünk.